Köszönöm szépen, üdvözlök minden hallgatót, és megosztom a képernyőmet. Nem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen unalmas és száraz témáról fogok előadást tartani, mint intézményi és támogatói szabályozások készítése. Az egyik korábbi szekcióban Mohácsi Jánostól hallhattuk, hogy a European Open Science Cloud-dal kapcsolatban, hogy Európai Uniós szinten is követelmény a nemzeti Open Science stratégiák és úti terveknek az elkészítése. Ezek valamiféle laza szabályozást jelentenek. Én ennek most az itthoni vetületét, és nem az országos nemzeti szabályozásról beszélnék, hanem az intézményi vagy kutatás támogatói szabályozásokról. Ezek szintén nagyon fontosak ahhoz, hogy a nyílt tudomány és ezen belül is a kutatási adatoknak a kezelése megfelelően működjön. A nyílt tudománynak egyik kulcs területe a kutatási adatkezelés. A régebben közismertebb open access területre vonatkozóan vannak már szabályozások is. Az NTA-nak néhány nagy kutatóegyetemnek van ilyen szabályozása. Egy minimál szabályozása nagyon-nagyon régen van, volt már az OTKÁ-nak is, de ez a szabályozási helyzet a kutatási adatkezelés terén még nagyon kialakulatlan, bár örömmel jelenthetem, hogy az NKFIH OTKA témapályázatnál az OTKÁ-nál megszokott valamiféle minimál szabályozás, lényegre törő minimál szabályozás már létezik. A előjáróban kell beszéljek egy kicsit a FAIR kritériumrendszerről. A kutatási adatoknál már nem annyira a nyílt a kulcs szó, hanem a FAIR. Ez egy betűszó, findable, accessible, interoperable, reusable, én úgy fordítanám, hogy megtalálható, hozzáférhető, szabványos és újrafelhasználható. Azt az elvet szokták még hozzátenni, hogy nyílt, amennyire csak lehetséges, és zárt, amennyire szükséges. Miért van szükség ezekre az elvekre a kutatási adatok kezelésében? Részben a kutatások reprodukálhatósága, részben a újrafelhasználhatóság miatt. Ahhoz, hogy ez a kutatási adatkezelés megfelelően működjön, erről beszéltem már, szükség van szabályozásokra. De ezek a szabályozások szükségszerűen nagyon általánosak kell legyenek. Az open access az nagyjából mindenütt, minden tudományterületen egyforma. A kutatási adatkezelés az nem, hogy tudományterületeken, de akár egyes projektek között is rettentően változhat. Az adatok jellege, felhasználási módja, mind nagyon-nagyon különbözhet. Tehát nem lehet egy teljesen egységes, szigorú szabályozást ráhúzni az egész tudományra, még egy tudományterületre sem. Ezért aztán ezek az általános szabályozások, amik egy-egy kutatóegyetem, kutatóintézmény hálózat vagy kutatástámogató kialakíthat, ezek inkább ilyen metaszabályozások lehetnek, tehát előírhatják alacsonyabb szintű szabályozásoknak a használatát, és az egyik legfontosabb ilyen alacsonyabb szintű szabályozás az adatkezelési terveknek a megkövetelése. Ez az, ami már az NKFIH OTKA pályázatai esetében megtörtént. Lehet még ezekben néhány általános kívánalmat előírni, Ilyen lehet például a valamilyen módon minősített repozitóriumok használata, és lehet még néhány tovább. Tehát ilyen felvillantok egy Európai Uniós, 2017-es Európai Uniós dokumentumnak a címlapját, utána lehet nézni, hogy más európai országokban, országos szinten milyen szabályozások vannak, ezek hát valamiféle támpontot jelenthetnek ahhoz, milyen szabályozásokat célszerű kialakítani. Beszéljünk az adatkezelési tervekről. Az adatkezelési terv az mindig egy élő dokumentum kell legyen, tehát egy projektnek a kezdetén, de nem csak projekteknél, kutatócsoportoknál is lehetséges ilyen adatkezelési terveket csinálni, tehát amikor egy lendület vagy kutatócsoport létrejön, vagy valamilyen célra létrejön egy kutatócsoport, tehát viszonylag körülhatárolt a kutatás területe, akkor célszerű egy ilyen adatkezelési tervet csinálni, és viszont ezt a tervet kutatás minden fázisában frissíteni kell, életben kell tartani, és természetesen meg kell osztani. Mindenképpen például a kutatástámogatóval, ha ezt megköveteli, de az a célszerű, hogyha ez az adatkezelési terv, ez valahol nyilvános és elérhető az adott csoportnak mondjuk a napján. Ilyen adatkezelési terveket megkövetelnek az Európai Uniós kutatási keretprogramok keretében a Horizon 2020 vagy a Horizon Europe, a European Research Council, tehát mint említettem, az OTCA is megköveteli ilyet. Hogy hogyan lehet ilyeneket csinálni, arra nagyon sok segítség van. Hallottuk ugyancsak korábbi előadásban már arról, hogy Magyarországon meetup sorozatok foglalkoztak tanácsadással, vannak szoftvereszközök, ilyen a BMP Tool. Ezek maguknak, a kutatóknak adnak segítséget, de azok, akiknek szabályozásokat kell kialakítani, azoknak is ajánlom, hogy ismerkedjenek meg ezekkel az eszközökkel, és ennek fényében alakítsák ki a szabályozásaikat. Az adatkezelési tervnek van egy alternatívája, ez a Data Domain, vagy Domain Data Protocol. Ez olyan területeken, ahol viszonylag lehet egy egységes sémához igazodni, ott, és ilyen séma valahol közé van adva, akkor meg lehet úszni a részletes adatkezelési tervnek a készítését, és csak lehet hivatkozni, hogy ez szerint a területre érvényes protokoll szerint járunk el, tehát ez a szabályozásnak is a része kell legyen, hogy megadja ezt a lehetőséget. Itt fölhívom figyelmet a Research Data Alliance magyar nódusának, a HRDA-nak előadásaira, amik eddig voltak, és melyek ebben az évben is lesznek még ebben a témakörben. Egy külön szabályozandó terület a publikus adatok hivatkozása, jelentése, nyilvántartása. Tehát nem elég megkövetelni az adatkezelési terveket, hanem valamilyen módon kötelezővé kell tenni azt is, hogy tartsuk nyilván, hova jelentsük ezeket a nyilvánosságra hozott kutatási adatokat. Ennek egy eszköze például a Digital Object Identifier-re, vagy DOI azonosítóknak használata. Ez már azt valamiféle minimális dokumentáltságot is jelent, mert ennek a rögzítéséhez metaadatokat is meg kell adni. Ez egy eszköz. Egy másik eszköz, egy adatbázis, ahol Magyarországon lehetőség van publikus kutatási adatoknak a rajzpromozására, nyilvántartására, ez az MTMT. Az ábrán egy általános összehasonlító táblázatból kivágott kis részletből látszik, hogy van egy olyan sor, egy kutatási adat, és méghozzá nem csak magukat a kutatási, a közadott kutatási adatokat, hanem a rájuk érkező hivatkozásokat is az MTMT-ben számon lehet tartani. Természetesen az is egy fontos dolog, hogy mondjuk egy intézmény vagy egy kutatástámogató szervezet megkövetelje azt, hogy ne csak a kutatás elején készüljön egy adatkezelési terv, hanem végül a kutatási jelentésben, beszámolóban is megfelelően szó essen arról, hogy milyen adatok keletkeztek projekt során. Ezeknek a kutatási, nyilvánosságra hozott kutatási adatoknak kell, hogy legyen szerepe a tudomány értékelésben, kell, hogy különböző mutatókban megjelenjen a hatásuk, tehát szükség van arra is, hogy különböző szabályozások intézkedjenek arról is, hogy milyen módon veszik figyelembe a tudomány értékelésben az ilyen kutatási adatoknak a megosztását. Amíg ezt általában nem ismerik el, egy intézményi karrier vagy akadémiai karrier értékelésekor, addig hát kevés a motiváció arra, hogy ezt valaki aktívan megcsinálja, megossza a kutatási adatait. Itt is szerepe van a kutatás támogatóknak, a kutatási alapoknak is, az ő szabályozásukban is célszerű erre is kitérni, hogy milyen módon díjazzák vagy értékelik azt, hogy valaki korábbi projektjeiben kutatási adatokat megosztott. És hát ugyanígy a tudományos folyóiratok is szerepe van ebben, egy folyóirat szerkesztőség kiadónak érdemes a szabályrendszerében, a szerzőknek szóló kutatóban szabályozni azt, hogy milyen módon kell hivatkozni kutatási adatokra. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szabályozzák ezeknek a kutatási adatoknak az értékelésben betöltött szerepét. Most konkrétan arra gondolok, hogyha egy folyóirat előírja, hogy a szerző használt valamilyen kutatási adatcsomagot, akkor arra a cikkben is hivatkoznak, de a hivatkozásuk az irodalmi jegyzékekbe külön DOI azonosítóval bekerüljön, akkor ebben a pillanatban az összes olyan rendszer, amelyik már ugye a publikációk világában rendelkezésre áll, és felhasználják a cikkeknek az irodalmi jegyzékét, azok nyilván fogják tartani ezeket a kutatási adatokat is, tehát a rájuk érkezett hivatkozások abban a pillanatban be fognak számítani valakinek a munkásságába, és én azt gondolom, hogy ez az alapvető fontosságú dolog. Nagyon jó lenne, hogyha a különböző kutatók vagy kutatócsoportok értékelésével foglalkozó szervezetek kutatási adatokra érkezett hivatkozásokat ilyen-olyan súllyal figyelembe vennék, mint ahogy ezt hagyományosan figyelembe veszik a publikációknál. A szabályozásnak van még egy további területe. A szabályozásoknak ki kell térni az infrastruktúráknak a biztosítására is. Ezek az infrastruktúrák hosszú távra kell, hogy megoldást nyújtsanak, és rettentő fontos az a bizalom, az a kutatott bizalom, amelyet hát egy-egy ilyen infrastruktúrába vetnek. Tehát egy kutatónak, ha már strapálja magát azzal, hogy jól dokumentálja, metaadatolja a saját kutatásához adatokat, és ezeket közre is adja, akkor szeretne biztos lenni benne, hogy az évek múlva is még elérhető lesz, adott esetben karbantartott lesz, és látható lesz, és biztosítja azt a láthatóságot, amit azután hát abban gyümölcsözhet, hogy az ő tudományos karrierjét előmozdítja. Ehhez a bizalomhoz, az adatrepozitóriumokba vetett bizalom megalapozásához fontos az infrastruktúráknak a minősítése. Fontos az, hogy az infrastruktúrát fenntartó intézményeknél legyenek szabályozások ennek az infrastruktúrának a működtetéséről. Tehát ha például egy intézmény működtet egy adatrepozitóriumot, akkor ez legyen benne a szervezeti és működési szabályzatban, bármiféle intézményi dokumentumban épüljön be, szervesüljön az intézményi struktúrában, tehát ne fordulhasson elő, és erről legyen meggyőződve minden olyan kutató, aki ezt használja, ne fordulhasson elő, hogy ez néhány év múlva majd, vagy egy projekt támogatási időszakának a lezárultával az az adatrepozitórium majd egyszerűen megszűnik, és olyan memóriaintézményeknek kell lennie, ezeknek a repozitóriumoknak, amelyek hosszú távon fennmaradnak.
András,
az utolsó diámon járok. Most már csak azt szeretném elmondani, hogy az adatrepozitóriumokra minősítést ki fog adni a Magyar Tudományos Művek Tárának a repozitórium minősítő bizottsága is. Ez egy hazailag elismert minősítés, ami előszobája lehet egy nemzetközi minősítésnek, amilyen a PORTRUST szíl. Ez természetesen a repozitórium üzemeltetők számára egy feladat, egy munka, egy munkabefektetés, hogy minősítsék a repozitóriumaikat, de ez is egy fontos eleme ennek a szabályozási rendszernek. Egyrészt, mint ahogy az elején említettem, a szabályozások megkövetelhetik, hogy tessenek minősített repozitóriumokat használni, másrészt magukat, ezeket a hazai infrastruktúrákat, repozitóriumokat működtető vagy irányító szabályozások is kitérhetnek arra, hogy ilyen minősítéseket kell szerezni. Ezzel köszönöm a figyelmet, itt kivetítek néhány irodalmat, néhány linket, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a közlemény is, ez az előadásnak a szöveges változata is meg fog jelenni a Networkshopnak a konferencia kiadványában, ami idén megint össze fog állítani. Ez egyúttal egy reklám is. Minden hallgatónak és minden előadónak mondom, hogy idén is lesz konferencia kiadvány, és amelyik előadó vállalja, hogy megírja a szöveges anyagot, az meg fog jelenni az előző évekhez hasonló. Köszönöm a figyelmet!